Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Kamasz Sarok című műsorunkban, amelyből tematikus nap miatt egyik-másik elmaradt, vagy halasztást szenvedett. Régen jelentkeztünk, de annál nagyobb örömmel vagyunk most itten.
Rubovszkiné Bodó Mária és
Kovics Milán. Felvesszük a korábbi adások témáját, illetve ennek a fonalát. Arról beszéltünk, hogy a kamasz gyerekek hogyan szocializálódnak az internet világában, a cybertérben, hogyan szereznek itten ismerősöket, barátokat, milyen hatással van rájuk ez a világ, milyen veszélyeket rejt a számukra, hogyan alakulnak a kamaszok, illetve hát egyáltalán maga az emberi populáció internet használati szokásai robbanásszerű növekedésnek lehetünk a szemtanúi.
Talán van néhány számadat is, ami érdekes lehet, vagy talán egy picit felhívja arra a figyelmünket, hogy talán minden héten, vagy minden hónapban nő az az áradat, ami körülveszi a gyermekeinket, és most akkor itt az adás elején megjegyezném, hogy szinte már egy teljes iskola évben mérhető az, amikor a gyerekeink a számítógép elé lettek kényszerítve az online oktatás miatt. Ennek a jelentősége talán még nagyobb, hogy erről gondolkodjunk most ebben az időszakban. 2000 és 2015 között az internet hozzáféréssel rendelkezők száma 7-szeresére nőtt, a mobil előfizetők száma 2 milliárdról 7 milliárdra nőtt, és a mobilon töltött idő statisztikailag 2 évenként 65%-kal nő. Talán ezek olyan nagy számok, hogy föl se tudjuk mérni, hogy az elmúlt időszakban mennyire robbanásszerű az internet betörése az életünkbe, a magánéletünkbe.
Hát biztos azért van ez, mert az okos eszközök azok annyira hasznosak, annyira pozitívak, nem?
Ez való igaz, hogy okosak, hasznosak, pozitívak. Ezt valószínűleg már mindenki kinevetne minket ezzel a műsorral, hogyha azt mondanánk, hogy hát ezeket az eszközöket mi nem is használjuk. Itt rögtön 4 eszköz van velünk szemben, de az is igaz viszont, hogy alkalmazkodni talán még nem tanultunk meg hozzájuk, és lehet, hogy jó lesz azon gondolkodni közösen is, meg egyáltalán információt szerezni arról, hogy mi minden foglaltatik ebben, hogy a virtuális világ a gyermekeink számára.
Minden esetre a telefonokon most már van olyan funkció, amellyel az ember valamiképpen ellenőrizheti azt, hogy egy nap mennyi időt világít a képernyője, vagy egyáltalán hányszor vette kézbe. Én mondjuk nem vagyok jelen közösségi oldalakon, de hát azért előfordul, hogy egy nap kb. 40 e-mail is érkezik, illetve hát nyilván elég sok ilyen telefonos hívás, interakció, vagy én hívok, vagy engem, de minden esetre most az elmúlt közel 8 órában összesen 16 percet világított a telefonom. Ez mondjuk talán nem egy olyan nagyon rossz adat, viszont nem ez az átlag valószínűleg.
Hát ez így igaz. Én is épp megnéztem az imént, hogy ha a beállításokban kikeressük az akkumulátorunknak a teljesítményéhez rendelt akkuhasználati statisztikát, akkor ott egyszerűen ezt az adatot megtekinthetjük. Én most ugye délelőtt tanítottam, és többféle módon is zenét is, meg hanganyagot is játszottam le a telefonomról, így 1 óra 55 perc a mostani pillanatig ez az akkuhasználat, de a mi családunkban sokszor esténként szinte kötelező jelleggel mindenki bemutatja, hogy a telefonja meddig volt bekapcsolva, ugye ez mindenféle lehetett, chat is, és telefonálás is, és akár házi feladat elkészítés is, de azt tapasztaljuk, hogy akár a 4 órát is eléri, ami számomra egy kicsit ijesztő. Tény az, hogy a nagyok, a okosak azt mondják, hogy átlagban egy internettel rendelkező személy 200-szor ellenőrzi a telefonját naponta, hogy mintegy frissítse a fejében, hogy milyen értesítések és milyen üzenetek érkeztek a valószínűleg elmúlt 5 percben, mert gyakorlatilag az azt jelenti, hogy átlagban 5 percenként ellenőrizzük a telefonunkat, ami azért nem kevés.
Az elmúlt adásokban többször beszéltünk arról, hogy milyen életkorokban mit javasolhatunk arra vonatkozólag, hogy mennyi időt, mennyire önállóan töltsön a gyerek okos eszközök társaságában, és hát elmondtunk ugye ilyeneket, hogy gyakorlatilag iskolás korig önállóan semmit, legfeljebb szülői felügyelet mellett valami fajta mesefilm nézése, de az se egyedül. Aztán mondjuk általános iskola nagyobb részében szintén ne legyen még a gyereknek okostelefonja, ne ezeken mulassa a szabadidejét különböző videójátékokkal, és hát nyilván valamikor egyszer csak hozzájut a gyerek persze egy okostelefonhoz vagy hasonló eszközhöz, akkor is nagyon praktikus dolog, hogyha nem napi sok órája telik el ezzel, hanem hát mondjuk átlagosan 30 perc, az is elsősorban hétvégén. A kérdés persze az, hogy mi kell ahhoz, hogy ez megvalósítható legyen. Az ördög mindig a részletekben rejlik, tehát ugye az foglalkoztat engem, hogy egyáltalán ahhoz, hogy ilyen szabályokat föl lehessen állítani, vagy meg lehessen tartani, ahhoz egy szülőnek valahogy a gyerek életébe való beleszólási lehetőségét, azt meg kell őrizni 14-16-18 éves korig, és hát az én tapasztalatom az persze az, hogy sok esetben már a gyerek kicsúszik a szülő kezéből erre az életkorra, hogy ilyen szinten szabályozható legyen az ő bármilyen tevékenysége, illetve hát most akkor még csak a abszolút konszolidált helyzeteket nézzük, és majd egy pár szót nyilván beszélünk azokról is, ahol hát valami egyéb nehézségek is gátolják a szülőt abban, hogy hát ezeket a védvonalakat folyamatosan megőrizze, de hát mégis hogyan tekintsen egy szülő előre, és hogyan tudja fenntartani azt a lehetőséget, hogy a gyereknek a telefon, számítógép, okoseszköz, internet hozzáférését, használatát azt hát kontroll alatt tudja tartani.
Ezek az eszközök, ahogy itt a számadatok is ezt alátámasztották itt a műsorunk kezdetén, nagyon elszaporodtak, tehát biztos vagyok benne, hogy ma már azért nem egy számítógép van egy családban sokszor, és szerintem az a szerencsés család, ahol egy van, ahol a gyerekek váltva használják, de már csak a emlegetett online oktatás is előidézte azt, hogy rengeteg eszköz került egy családba, tabletek és laptopok. Szerintem az első védvonal az az, hogy minél később kapjon egy kamasz saját eszközt, tehát egy okostelefont. Ha eljön ez a pillanat, ez valószínűleg ma már előrébb fog jönni, mi még a mi gyermekeinknek 7. osztályban adtunk okos eszközt, az is talán rossz döntés volt, vagy hát túl korai, de már a legkisebb gyermekünknél ezt is alig bírtuk tartani, tehát évekig előtte komoly küzdelem, veszekedés, a kislányom részéről családváltás is felmerült, mire eljutottunk a 7. osztályig, hogy ezt az okos eszközt megkapja, akkor telepítsünk rá szülői felügyeletet. Hát szerintem az a gyerek, aki megkapja az első ilyen eszközét, az boldog lesz mindenestül a szülői felügyelettel együtt. Később, ha azt veszük, hogy 13 éves kor körül megkapja ezt az eszközt, és nem került rá szülői felügyelet, akkor szerintem egyre jobban csúszunk ezen a banánhéjon. Talán egy jó ötlet, hogy az internet hozzáférést azt azért mi fizetjük, okos az, hogyha nem fizetünk internet előfizetést a telefonjára. Az otthoni wifi-t esetleg még tudjuk úgy bekorlátozni, hogy például az éjszakáját védjük ennek a gyereknek, mondjuk 10-től nincsen semmilyen wifi a házban. Azért az csak egy gomnyomás.
Tehát előre tervezés szükséges mindenféleképpen, illetve hát valamiképpen ezeknek a védvonalaknak tényleg a folyamatos őrzése, hogy a gyerek anyagilag mit kap, vagy hogyan kap mondjuk pénzt rokonoktól, vagy milyen szabályokat sikerül kialakítani arra vonatkozólag, hogy ezeket hogy használja föl, vehet-e például magának önállóan okostelefont, vagy internet előfizetést, vagy ilyesmit. Természetesen a háznak az internetellátottsága, az is egy kérdés, aztán utána persze ez a szülői felügyelet. Bizony nagyon nehéz megtartani ezeket a korlátokat, főleg úgy, hogy ugyanakkor persze a gyereknek, hát főleg amíg kicsi, elfoglaltságot, érzelmi tartalmat kell biztosítani tulajdonképpen az okostelefon vagy az internet nyújtotta lehetőségek helyett a szülőnek.
Érdemes arra gondolni, hogy ne túl okostelefont ajándékozzunk a gyermekünknek. Szerintem előfordulhat az, hogy karácsonyra már annyira feszül a húr, hogy ez lesz az ajándék. És akkor az ember végig gondolja, hogy mi mindent viszünk be annak a gyereknek az életébe ezzel az ajándékkal, akkor picit idézőjelbe kerül ez a szó, hogy ajándék. Tehát, hogy például az nem baj, hogyha valami gyengébb minőségű telefont, vagy gyengébb eszközt adunk végül a gyermekünknek, ezzel, mint egy, lehet, hogy ez lesz igazán az ajándék, hogy egy csomó mindenben nem keveredik bele a saját eszközén keresztül.
Nyilván ugye van olyan gyerek, aki persze utána követeli a jobbat, mert összehasonlítja az osztálytársaival, vagy eleve akár nem is ismerek ilyen gyereket, és nem is viszi magával, mert szégyelli, mert az osztálytársainak ugye annyival jobb, meg ilyesmi van. Mondjuk egy normális osztályközösségben egyébként a szülők időről időre szoktak erről egyeztetni. Tehát akár mondjuk egy óvodás korban arról, hogy melyik gyerek mit tud a Mikulásról, vagy hogy kihozza karácsonykor az ajándékot, vagy a karácsonyfát. Tehát valahogy ugyanígy később is van arra példa, hogy egy összetartó szülői közösség egy osztályban az valami közös irányelveket próbál erre adni, vagy akár éppen a pedagógus. Nyilván nagyon nehéz az, hogy egy osztályközösségben sosem tartja magát minden szülő sem ezekhez a megállapodásokhoz, és akkor csak megjelenik egyik-másik gyereknél, ami aztán persze utána a többi számára hát ugye óriási vonzerőt jelent. Valóban nem olyan egyszerű ezeket megtartani, de minden esetre azt kell még itten kiemelni, hogyha valaki nem tudja ezeket az eszményeket így teljes egészében megvalósítani, ezért ne essen kétségbe, tehát a részeredmények is fontosak, és hát ugyanakkor persze olyan is van, hogy mondjuk egy szülő, aki egyedül marad a gyerekei nevelésével, kamaszkorba lépő gyerekekkel, hát egyszerűen maga a helytállás, vagy annyi fronton kell konfliktust felvállalni, hogy legjobb, egyébként épp családban is előfordul az, hogy bizonyos ilyen külső várfalakat már nem tudnak védeni, és feladják. Mégis azért más határokat nyilván igyekeznek azért megtartani, tehát jó az, hogyha nem mindenestől dobják be a szülők a gyeplőt a gyerekek közé.
És ugye, hogyha ez az elmúlt időszak sok helyen ezeket a vár- és védvonalakat kicsit lerombolta, hiszen a gyereknek ott kellett ülnie az internet előtt és a gép előtt, akkor is, hogyha a szülővel más szabály volt kialakítva addig, akkor is szerintem nagyon fontos arra is gondolni, bár néha azt hiszük, hogy lehetetlen, hogy beszélgessünk a gyerekekkel. Mit nézett a sorozatában? Miért érdekes az a sorozat, amit éppen néz? Előfordulhat, hogy hajlandóak róla beszélni, vagy mesélni. Néha azt hiszük, hogy a gyerekeink már teljesen a maguk életét élik az online világjukkal együtt, de szerintem érdemes időről időre megpróbálni, hogy beszélgessünk arról, hogy ő a virtuális térben hol járt. És néha kapunk válaszokat, lehet, hogy ezek meghökkentőek lesznek, de mindenképpen ez egy segítség lehet akár a gyermeknek, akár a szülőnek.
Hát vagy a nagy hallgatások is lehetnek azért beszédesek, amikor érezzük, hogy a gyerek ködösít, vagy nem avat be, nem avatja be a szülőt ebbe. Minden esetre egy kis zenével próbáljunk felfrissülni, hogy aztán utána legyen erőnk folytatni.
Tony Watsonnak fogjuk a egyik napról a másikra világhíressé váló számát meghallgatni. Ő a YouTube-ra töltötte fel ezt a Dance Monkey című számot, amivel tulajdonképpen rekordot is döntött, mert 24 héten keresztül volt toplista vezető, míg Bing Crosby-nak a White Christmas című száma 1943-ban csak 22 héten keresztül volt toplista vezető.
Akkor a zene után a cyber hatásról beszéljünk még, arról a tényezőről, hogy pusztán az, hogy valamit nem a valóságos találkozásokban esetleg nem személyes kapcsolatokban viszünk végbe, hanem az interneten, az felnagyít hatásokat, más módon foglal le bennünket, és hát nyilván ahhoz, hogy ugye telefonfüggésről vagy internetfüggésről beszéljünk, ahhoz persze sok esetben arra van szükség, hogy hát lássuk ennek a biokémiai lenyomatát az agyban, tehát akkor beszélhetünk függőségről, amikor az agynak a működése megváltozik, és máshogy termel bizonyos hormonokat, amelyek hát utána visszahatnak magára az agyra és az idegrendszerre, és hát nyilván az internetről ezek elmondhatók, hiszen sikerélményhez juttat, a nyerésnek a vágyát helyezi, elérhető közelségbe, de hát persze legtöbbször aztán ez maga a nyeremény, ez nem valóságos, csak mondjuk az, hogy valamit megszerzek, megveszek például, és ezek azért olyan öröm érzethez juttatják az agyat, amelyik hát arra serkent, hogy újra ezzel a tevékenységgel foglalkozzunk, úgyhogy valamiképpen nem alaptalan dolog függőségnek nevezni azt a jelenséget, ahogy az internet vagy a telefon rabul ejt bennünket.
Említetted, hogy biokémiai hatás is felléphet, tehát valóban azt tudják vizsgálni, hogy a mondjuk ha a telefonfüggésről beszélünk, hogyha a telefonomat elveszik, akkor én valamilyen szorongást élek meg. Hát ezt ki lehet egyébként próbálni, tegyük le a telefonunkat egy helyre, és ne nyúljunk hozzá 3 napig, mit fogunk érezni, hányszor akarjuk majd megközelíteni a telefont. Jópofa szerintem, hogy a pszichológusok egy tanulmányt próbáltak készíteni a telefonfüggéssel kapcsolatban, és pusztán az volt a terv, hogy néhány napra átveszik a vizsgáltaknak a telefonját, és menet közben mérték volna a személyeknek a szorongási szintjét. Hát nem tudom, vajon a hallgatóink közül hányan vállalkoznának erre a felmérésre. Tény az, hogy végül ez a kísérlet és felmérés elmaradt, a tanulmány nem íródott meg, mert senki sem vállalkozott erre a kísérletre, hogy résztvevője legyen. Itt a kedvencünk Mary Aiken tulajdonképpen egy gyászfolyamatot magyaráz el, hogy amikor az ember nyaralni megy, és pihenni, és le akarja tenni a telefonját, akkor se könnyű. Tehát a gyászfolyamat szakaszai a tagadás, harag, pánik, éjszakai szorongás is még megjelenhet, amikor az illető a telefontól távol próbálja magát tartani, majd pedig lassan a beletörődés jön el és a pihenés.
Nyilván azért előfordul az, hogy valakinek még ellopják a telefonját, elveszíti, meghibásodik, és akkor egy bizonyos ideig nem jut hozzá, és meg is magyarázzuk magunknak ezt a szorongást, hogy hát tulajdonképpen mi nem önmagunk miatt szorongunk, mert nekünk nem kell az a telefon, de hát ki tudja, hogy hányan keresnek minket, és nincsen ránk valakinek szüksége, vagy hát ne adj Isten, a ránk bízottak nem kerültek-e bajba, vagy nem aggódnak-e most rettenetesen amiatt, hogy hát minket nem lehet elérni. Úgyhogy hát valószínűleg ez a szorongás, ez, és a ugye, szociális szeparáció, hogy nem vagyunk elérhetőek, ezek hát jól érzékelhetőek, akár rövid idő alatt is.
Egyébként sokszor a szülő maga is generálja ezt a gyermekével. Előfordul többször, hogy elvettem telefont a osztályomba járó gyerekektől, és elég hamar, ugye akkor ez egy kikapcsolt telefon valahol landolt, és hamar bejelentkezett nálam a szülő, hogy mi van a gyerekkel, tudok-e róla. Pusztán ennyi volt, hogy a megfelelő helyre lett letéve a telefonja, de ebből azt érzékeltem, hogy valószínűleg sűrűn a szülő a telefonon keresztül biztosítja a megnyugvását, hogy minden rendben van.
Igen, hát az én diákkoromban még az volt a szlogen, ugye, hogy egy kirándulás alkalmából, hogyha nincs rólunk semmi hír, akkor minden rendben van, de valószínűleg a telefon ennél lényegesen szorongóbbá tette a szülőt is, meg a gyereket is ebből a szempontból. Hogy vannak ezek a patkányok? Az ő szorongásaikkal, vagy szeparációs stratégiáikkal is volt egy nagyon érdekes pszichológiai kísérlet.
Az az érdekes a patkányokkal, ami lehet, hogy nem fog elsőre tetszeni nekünk, de a patkányok nagyon hasonlóak az emberhez abban, hogy szociális lények. Még az 50-es években volt egy klasszikus patkány kísérlet, biztosan sokan tanultuk biológia órán, hogy azt bizonyították be, hogy a patkányok hogyan lettek függővé egy kísérlet során. Morfiumos víz és tiszta víz volt az itatójukban, mindegyikhez egy-egy pedál járt, és a patkányok elég hamar rászoktak, hogy csak a morfiumos pedált nyomogassák. Ezért arra lehetett így ebből következtetni, hogy a patkányok is éppen úgy, mint az ember, függővé válik elég gyorsan ezeknek a szereknek a hatására, vagy a közelében. Na most ezt továbbfejlesztette 1979-ben egy Bruce Alexander nevű pszichológus, aki újra tervezte ugyanezt a kísérletet, és ő ezt próbálta körüljárni, hogy hogy szociális lény a patkány, épp úgy, mint az ember, ez vajon hogyan jön neki ugyanebben a kísérletben, ha kivennénk a dobozokból a patkányokat, és áthelyeznénk őket egy sokkal patkánybarátabb környezetbe. Tehát készített egy patkányélményparkot, tulajdonképpen hotel kísérletnek is mondják, de valójában egy élményparkba helyezte át a patkánykísérletet, ahol csobogók, szökőkutak, mindenféle játszóterek és játékok is voltak, de a lényeg az, hogy társak, tehát ez egy koedukált patkánypark volt, ahol tulajdonképpen egymás társaságát is kereshették a patkányok. Az érdekes az, hogy ugyanúgy ott volt a morfiumnak a lehetősége, ugyanúgy ott volt a tiszta vizesítatóhoz szóló padpedál, és nem váltak függővé ezek a patkányok, sokkal inkább keresték egymás társaságát. Nem választották a morfiumos itatót. Ebből arra következtettek a pszichológusok, hogy a szociálisan vagy kulturálisan elszigeteltség az fokozhatja a függőséget. Tehát, hogy a patkányok esetében is, amik dobozba voltak, az adta meg a hátteret ahhoz, hogy függővé váljanak, míg pedig a egymás társasága ebből kibillentette még a patkányokat is. Tehát feltételezhető, hogy mi magunk pont így vagyunk. A szociális háttér azért egy biztosíték arra, hogy esetleg ne csúszunk bele függőségbe.
Igen, de ugye legeslegtöbbször, akkor, amikor a gyerekeknek az internetes jelenlétéről, vagy az okos eszközök intenzív használatáról van szó, akkor pont ez a magyarázat rá, hogy de hát ő itt van kapcsolatban. Ő itt szocializálódik, neki itt vannak a társai, a barátai, és itt rengeteg emberrel tud ő interakcióba bonyolódni, tehát, hogy valamiképpen persze egyfelől mondhatjuk azt, hogy a valódi közösség, család az, ami hát nyújtja azokat az élményeket, amit a gyerek keres, és akkor ezek talán ellenállóbbá teszik őt a virtuális világ vonzásával szemben. Ugyanakkor viszont hát pont ez a cyberhatásnak egy része, hogy nagyon sok emberrel, sőt, hát akár, ha úgy nézzük, nagyon egzotikus emberekkel is, hiszen távoli, más nyelven beszélő, más életkorú emberrel tud ő, úgymond, interakcióba kerülni, ezektől rengeteg elismerést, lájkot, stb. Kap, úgyhogy ez is a csapdának a része.
Talán itt érdemes megemlíteni ezt a matematikai szorzót, ami, ha azt mondjuk, hogy cyberhatás, hogyha még számszerűsíteni is lehetne, hogy hogyan hat ránk ez a cybertér, akkor azt lehetne mondani, hogy matematikailag meg lehetne, ha megszorozzuk bizonyos tevékenységeinket, vagy bizonyos felületünket, bizonyos mondjuk korlátoltságunkat, vagy gyengességünket, akkor felszorzódik minden a virtuális térben. Tehát egy legegyszerűbb, mondjuk vásárlási vonzalom. Nekem pont ilyen nem nagyon van, de teljesen átlátom azt, hogyha mondjuk valaki nagyon szeret vásárolni, annak roppant könnyű dolga lesz hirtelen a virtuális térben. A valóságban alkalmazkodnia kell a nyitvatartáshoz, el kell jutnia egy helyszínre, ott tud vásárolni, fizetnie kell azonnal, míg a virtuális térben egy eBay-en még éjszaka is ellenőrizheti a licitjét, állandóan rajta lehet azon, hogy mik az új termékek, és 0-24-ben vásárolhat, tehát felnagyul egy ilyen irracionális adattal, például egy vásárlási függés, de nyilván az összes többire igaz, ami...
Például arra, hogy ha most valaki gátlásos, akkor mondjuk az interneten esetleg a névtelenség mögé bújva elkezdhet beszólogatni másoknak, vagy nagy fiút, nagy lányt játszani, amire mondjuk hát a való életben nem lenne módja, és hát természetesen ez visszahat a személyiségére is.
Vagy akár egy enyhe hipohondriával küzdő ember, aki csak mondjuk gyerekkorában elcsippenti a szülőknek a beszédéből, hogy hát ilyen betegség létezik, egy másik amolyan betegség, és esetleg kis szorongást okoz neki, az az online térben hát megtalálja az összes létező webdoktor, és ehhez hasonló mindenféle online felületű egészségügyi témákat tárgyaló oldalakat, ahol aztán ez megint csak ezzel a matematikai számmal felszorzódik az ő mondjuk ilyen hajlama.
Hát vagy a kamasz gyerekben alkalomattán ott lévő ugye exhibicionizmus, vagy éppenséggel narcizmus, szeretné magát szépnek látni, szeretné magát megmutatni, és akkor ennek következtében be is mutatja a nem létező egyéniségét, fölépít egy cyber önképet magáról, vagy hát éppenséggel ezt megtanulja, vagy birtokba veszi azokat a számítógépes eszközöket, amivel hát ezeket fel tudja javítani, akár kezdve a kinézetétől, akár úgy, hogy egy olyan adatokat közöl magáról, amelyek hát nem is biztos, hogy igazak, de hát mindenképpen egy neki jobban tetsző, önmagáról fölépített profilt tud így az internetre prezentálni.
Sokan egyébként szándékosan tévesennek adnak meg adatokat magukról, pont azért, ami ijesztő nehézségei vannak az internetnek. A minap éppen egy nagy szülinapi meglepetést terveztünk az osztályomba járó gyereknek, és még éppen a köszöntés előtti pillanatban derült ki, hogy ez egy téves szülinapi adat, amit a Facebook közölt velünk, tehát teljesen hiába való volt a készültségünk.
Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük szépen a figyelmüket.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán búcsúzik önöktől.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.